Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt. Jó volt.
Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Az orosz gazdaságról már régóta tervezek egy epizódot, de most az orosz-ukrán konfliktus ezt különösen aktuálissá tette. Következik Vlagyimir Putyin hatalomra kerülésének története. A könyveket, amelyekből dolgoztam, megtaláljátok az epizód jegyzetei között. Kornai János által vallott tisztességes gazdagodás tézisét legerőteljesebben azok az országok cáfolják, ahol a kapitalizmust hirtelen kellett bevezetni. Minden más országnál világosabb példa Oroszország, amely alig pár éven belül vált a szovjet típusú államkapitalizmus vezető világhatalmából, pár tucat oligarha, néha még ennél is jóval kevesebb játszóterévé. Érdemes tehát végigkövetni, hogy mindez hogyan történhetett meg. Az orosz oligarchák a Szovjetunió összeomlásával tették rá a kezüket az ország mérhetetlen fosszilis és ásványi anyag vagyonára. Sok ilyen vállalkozó már a gorbacsovi perestrojka idején jelentős összegeket szedett össze. A gyakori vélekedéssel szemben azonban ők nem a párt vezetéséből jöttek, azaz nem az történt, hogy a kommunisták váltották volna tőkévé a pozíciójukat, vagy a kapcsolatrendszerüket. A botrányos privatizáció az 1990-es évek elején, aztán néhányakat szupergazdaggá tett, szinte egyik napról a másikra. Ezekben az években az új gazdasági szereplők célja az volt, hogy annyi vállalkozást szerezzenek meg, amennyit csak lehetséges. Új hozzáadott értéket nem teremtettek, inkább az állami vagyon privatizációját igyekeztek úgy manipulálni a színfalak mögött, hogy minél hamarabb, minél nagyobb magánvagyon csapódjon le náluk. A privatizáció első hulláma 1992-ben zajlott, a sokkterápia és a kuponos privatizáció folyamata, a reformer Anatoli Csubajsz és a miniszterelnök Jegor Gajdár agyszüleménye volt, amelyet nagyban erőltettek a nyugati, elsősorban amerikai tanácsadók is. Közülük a leghíresebb Jeffrey Sachs volt, aki azóta nyilvánosan megbánta szerepvállalását, és ma már egy klímaváltozás ellen küzdő kutatóközpontot vezet a Columbia Egyetemen. Szintén sürgette a minél gyorsabb privatizációt a Világbank és az IMF is. Minden orosz állampolgár kapott egy 10.000 rubel névértékű kupont, mi akkoriban 25 dollárt ért, illetve a jogod, hogy nyilvános aukciókon vegyenek részt, ahol az orosz állam tulajdonában lévő vagyont árulták. A kiosztott utalványokat nagyvállalatok részvényeire lehetett cserélni. A kuponos privatizáció kezdetben nagyon népszerű volt, mivel részesedést ígért mindenkinek az újonnan kialakuló piacgazdaságban. Azonban ezek az ígéretek hamar illuzórikusnak bizonyultak, a hétköznapi embereknek a legtöbb esetben fogalmuk sem volt, mit kezdjenek az utalványokkal. A befektetési döntések még egy piacgazdaságban felnőtt nyugati ember számára is túl bonyolultak, egy olyan környezetben, ahol a vállalatokat valamennyire transzparenciára kényszeríti a törvény. A szovjet vállalatok működését azonban csak azok látták át, akik működtették őket, a közembereknek pedig 7 évtized szovjet indoktrinációja után inkább averziója vagy félelme volt a kapitalista vállalatokkal kapcsolatosan, mint befektetésre képessé tevő szaktudása. Ráadásul milliók voltak olyan szegények, hogy kuponjaikat azonnal rákényszerültek eladni, annak érdekében, hogy az alapvető szükségleteiket kielégíthessék. Néhányan, akik már korábban felhalmoztak némi vagyont, vagy saját bankot gründoltak a perestroika idején, készpénzért felvásárolták a kuponokat azoktól, akiknek fogalmuk sem volt, mit kéne csinálni velük. Sok esetben a kuponhalmozók bennfentesek voltak, főleg a szovjet korszak gyárigazgatói, akik végül fillérekért vásároltak meg az utalványokat, gyakran saját alkalmazottaiktól, és így egyre jelentősebb magánvagyont kontrollálhattak. A kormány mindent megtett a minél gyorsabb privatizáció érdekében. A cél az volt, hogy egy általános vagyonátrendezéssel, magánosítással elejét vegyék egy esetleges kommunista visszarendeződésnek. Minél nagyobb része került a szovjet gazdaságnak magánkézbe, erre annál kisebb az esély, gondolták. Számtalan vállalkozás értéktelen romhalmaz volt már abban az időben, bár ezekből is ki lehetett mazsolázni egy-egy értékes részt, ha nem is mindig a magtevékenységet, hanem például a kokáját, mondjuk a logisztikát. Voltak köztük azonban jó helyzetben lévő monopóliumok, amelyek biztos és magas profitot garantáltak. Semmi sem akadályozta meg, hogy egy vállalat felvásárolja a saját részvényeit, és így relatíve kis részesedéssel kontrollálhatta azt a vezetőség. Jelcin elnök azt ígérte, hogy sok millió tulajdonos lesz, nem pedig pár milliómos a folyamat végén. Ennek pont az ellentéte történt, sőt, milliárdosok kezébe került a hatalmas ország vagyona kevesebb, mint 2 év alatt. 144 millió kupont osztottak ki, és a kedvezményezettek csupán 8%-a vásárolt egyáltalán részvényt belőle. Az összes aukció teljes licit összege nem volt több, mint 12 milliárd dollár, ami akkor egy közepes brit vállalat értékének felelt meg. Ennyire alulárazottan került egy tucat oligarha kezébe az orosz állami vagyon. Az 1992-es kuponos privatizáció azonban semmi volt ahhoz képest, ami a Jelcin korszak közepén történt. 1995-re a kormányzatnak kétségbe esetten szüksége volt pénzre, már ahhoz is, hogy a nyugdíjakat és az állami szektorban a több hónapot csúszó fizetéseket ki tudja fizetni. A hiányzó összeg megtalálására Vladimir Potanin, oligarha bankár, javaslatot tett az azóta hírhetté vált hitelt részvényekért egyességre. Ennek értelmében az oligarchák magánbankjai hiteleket nyújtottak az állami vállalkozásoknak, amiért cserébe részvényeket kaptak ugyanezen vállalatokban. Elvileg csupán egy átmeneti 5 évre, amely idő alatt a Jelcin kormányzat elméletileg visszavásárolhatta volna ezeket a vállalkozásokat a bankoktól, bár mindenki pontosan tisztában volt vele, hogy ez nyilvánvalóan nem fog megtörténni. A kormányon belül a miniszterelnök helyettes Csubajsz képviselte legerőteljesebben a tervet. Az első árverések 1995 végén zajlottak, botrányos körülmények között. A főszereplők Onexim Bank, maga Potanin tulajdonában, Menatep Bank, Hodorkovsky tulajdonában voltak, akik előre megegyeztek, hogy mely eszközöket kik kapják meg, azaz nem volt érdemi licitálás. Ráadásul az aukciókat többnyire zárt ajtók mögött folytatták le. Végül az orosz nagyvállalatokat igen kedvező áron adták oda az ország már ekkor is legnagyobb oligarcháinak. A javaslattevő Potanin például elvitte a Norilsk Nickelt. Csubajsz később maga is elismerte, hogy a hitelt a részvényekért program egy paktum volt, egyszerűen szükségük volt az oligarchák támogatására Jelcin 1996-os elnöki újraválasztásához. Boris Jelcinnek valóban nagy szüksége volt bárkinek a támogatására ezen a ponton. Az első csecsen háború, amely 1994-ben kezdődött, illetve a lakosság által elviselni kényszerült gazdasági és társadalmi nehézségek hatalmas áldozatot jelentettek. 1996 elejére Jelcin népszerűségi mutatója 5% alá zuhant. A választók elégedetlensége tetőfokára hágott, nőtt a vágy, a stabilitás és a szociális biztonság iránt. A felmérésekben a kommunista párt vezetője Gyenyegyi Zsugánov volt a közelgő választás egyértelmű favoritja. Az újonnan meggazdagodott elit pánikolt, rettegni kezdtek az elszámoltatástól. Közülük a leghatalmasabb oligarha Boris Berezovszky a Davoszi Világgazdasági Fórum egyik különtermében magához ragadta a kezdeményezést és megszervezte a top orosz oligarchákat Jelcin megmentésére. Berezovszky, illetve Vladimir Gusinszky, Alexander Smolenszky, Mikhail Hodorkovszky, Mikhail Friedman, Piotr Aven, Vladimir Potanin és Vladimir Vinogradov megfinanszíroztak egy átfogó propagandakampányt, és aktiválták saját döntő erejű médiájukat is. A hivatalos végeredmény szerint Jelcin végül legyőzte Zsuganovot. A Davoszi paktum sikeres volt. Jelcin hatalomba maradt, ám végletesen meggyengülve, alkoholistán és betegen. Az oligarchák viszont nem csak hogy megúszták, hanem megerősödve jöttek ki az ütközetből. A következő évben, 1997-ben Vladimir Berezovszky és Vladimir Gusinszky média oligarchák azt remélték, hogy behajthatják a Jelcin kampányba történt beruházásuk hozadékát. Meg akarták szerezni az irányítást a Szyazinvest Holding felett, amelybe az állam privatizációs céllal belepakolta a távközlési szektor nagy részét. Csubajsz azonban, aki ekkor már az elnöki adminisztráció vezetője volt, ennek ellenállt. Vladimir Potanin, akit Jelcin kinevezett első miniszterelnök helyettesnek, túllicitálta riválisait Soros György magyar-amerikai pénzember anyagi támogatásának köszönhetően. Berezovszky és Gusinszky korábban támogatták Potanin kinevezését, mert úgy képzelték, hogy az képviselőjük lesz majd a Kremlben. Az árulás nyomán egyfajta oligarha háború tört ki, elsősorban a Berezovszky és Gusinszky tulajdonában lévő médiában, illetve az állami duma zsebükben lévő képviselőin keresztül. Mint látni fogjuk, Berezovszky és Gusinszky később emigrációba kényszerültek, míg Potanin, Putyin elnök szoros szövetségese lesz, illetve Oroszország egyik leggazdagabb embere. 1998 az orosz pénzügyi válság éve volt. Augusztus 17-én Oroszország elmulasztotta nemzetközi adósság részletének törlesztését, a rubel pedig zuhanni kezdett. A szegény és középosztálybeli oroszok, akiknek hazai valutában voltak a megtakarításaik, nagy bajba kerültek. Csődbe mentek azok a nemzetközi befektetők és orosz bankok, akik rövid lejáratú orosz kötvényeket vettek. Ezeknek korábban magas volt a hozama, most azonban tönkretették azokat az oligarchákat, akiknek a vagyona javarészt bankokban volt, például Smolenszkyt és Vinogradovot. Ezzel szemben azok, akik a természeti kincsek kiaknázására szakosodtak, bőséges bevételt realizáltak az exportból, mivel az orosz pénzügyi válsággal párhuzamosan fantasztikus boom volt az emelkedő nyersanyag árak miatt a világpiacon. Ezt tette Oroszország leggazdagabb emberévé Mikhail Hodorkovszkyt, aki még annak idején a hitelt, a részvényeket paktum idején szerezte meg a Yukos olajvállalatot. Az oligarcha kapitalizmussal nem csak az elképesztő vagyoni koncentráció volt a probléma. Az állandó jogi bizonytalanság és a vagyonok kétes eredete miatt a gazdag oroszok úgy döntöttek, hogy a pénzüket biztos menedékként külföldre, offshore központokba, elsősorban Londonba, Svájcba és Ciprusra szivattyúzzák, nem pedig az orosz gazdaságon belül forgatják vissza. Bár az orosz központi bank egyértelmű szabályokkal igyekezett gátolni a tőkekiáramlást, ezeket széleskörűen figyelmen kívül hagyták, illetve nem tartották be. A tőke kiáramlás olyan léptékűvé vált, hogy elmaradtak a gazdaság működtetéséhez szükséges beruházások. Ebben az időszakban volt a csúcsponton Boris Berezovszky befolyása. Az oligarha nem csak ténylegesen uralta a Kremlt, a beteg és alkoholista Jelcin helyett, hanem ráadásul még Vlagyimir Putyin hatalomra kerülésében is kulcsszerepet játszott. Putyin fiatal korában a periférikus Drezdában volt a KGB második embere, majd a Szovjetunió bukása után egy ideig a szentpétervári polgármester, korrupt gazdasági helyettese. Máig feltáratlan, hogy miért pont ez a látszólag jelentéktelen, bár kétségkívül megbízható figura került az orosz politikai rendszer epicentrumába. 2000 márciusában történt elnökké választása után azonban Putyin megszilárdította a pozícióit, nyíltan nekimenve a 90-es évek oligarcháinak, azzal vádolva őket, hogy kifosztották az ország vagyonát. Ez jó rezonált a választók körében, akiknek többsége egyetértett Putyinnal. Az erősödő elnök megfosztotta a médiájuktól Boris Berezovszkijt az NTV-től és Vlagyimir Guszinszkijt az OR-től. A két bukott oligarha külföldre menekült, a Moszkvában maradó oligarchatársaik pedig megértették az üzenetet. Egyetlen kivétel volt Mihail Hodorkovszky, aki elég erősnek érezte magát. Nem hátrált meg, nem riadt vissza a politikai mahinációktól, így például megvásárolta a Duma képviselőinek nagy részét politikai alapállástól függetlenül. Ráadásul késznek mutatkozott eladni a Yukos döntő részét az amerikai ExxonMobil és Chevron Texaco cégeknek. 2003-ban letartóztatták adócsalás vágyával egy távoli repülőtéren, és egy munkatáborba deportálták a kelet-szibériai Krasznokamensknél, nem messze a kínai és a mongol határtól. Hodorkovszky itt raboskodott az elkövetkező 10 évben, és időnként látható volt a médiában a híres ketrecében. 2013-ban azonban kiengedték, amikor a Kreml amnestia kampánnyal igyekezett javítani Oroszország nemzetközi megítélését a 2014-es téli olimpiai játékok előestéjén. A Kreml erőszakkal beolvasztotta a Yukost vissza állami ellenőrzés alá. A cél egyszerre volt a hatalmi egyensúly módosítása, az irányítás átvétele kulcsfontosságú adófizető vállalkozások felett, illetve egy nemzeti zászlóshajó cég létrehozása. Az utóbbit az állami tulajdonú Rosneft olajvállalat terjeszkedésével, illetve a Gazprom nevű állami tulajdonú gázipari óriás feletti ellenőrzés visszavételével érte el az orosz kormány. Fontos azonban látni, hogy az olajipar állami tulajdonban levő része e két óriás kivételével csekély sokkal kisebb, mint az olyan olajországokban, mint Szaúd-Arábia, Mexikó vagy Kuvait. A helyzetet azonban bonyolítja, hogy a magántrösztök is általában szoros kapcsolatot ápolnak a Kremllel. Ez új típusú oligarchák előretörését hozta el Putyin alatt, ám nagyon szoros kapcsolatban az állammal, a gyakorlatban alárendelve annak, nem pedig felette, mint a Jelcin érában. Néhányan közülük, akiket Oroszországban a Siloviki, azaz erőszakszervezet címszó alatt tartanak számon, nemzetbiztonsági vagy katonai háttérrel rendelkeznek, mint például Igor Szecsiny, a Rosneft első embere. Putyin számos barátja és pártfogoltja is rendkívül gazdag lett, néha a szószoros értelmében egyik napról a másikra. A magas nemzetközi olajárak szintén stabilizálták a rezsimet. Ugyanakkor hiba lenne azt gondolni, hogy Putyin minden szempontból visszafordította volna a 90-es évek neoliberális politikáját. German Greff gazdasági miniszter például bevezette a 13%-os egykulcsos adót 2001-ben, ami maga a gazdagoknak kedvező ultraliberális gazdaságpolitika védjegye. Oroszország gazdasága gyorsan fejlődött a 2000-es években, bár ennek nem sok köze volt a kormány gazdaság politikájához. A leértékelt rubel és az olajárak emelkedése jelentős kemény valuta bevételt hozott, amelyet ráadásul az orosz állam előrelátóan részben egy szuverén alapba fektetett, hogy később az alacsony olajár se vezessen politikai válsághoz. A 2009-es globális pénzügyi válság után Putyin kényszerített néhány oligarchát, köztük például Oleg Deripaszkát, hogy azok saját vagyonukból mentsék ki a veszteséges vállalkozásokat, és ezen keresztül a munkahelyeket. Putyin ilyetén akciói népszerűek voltak, és ismét rávilágítottak arra, hogy a nagy privát vagyonok még mindig szorosan a Kreml ellenőrzése alatt állnak Oroszországban. A putyini konszolidáció után az oligarcháknak immáron figyelnie kellett Putyin igényeire, vagy megbánhatták anyagi értelemben is. Akik viszont engedelmeskedtek, azokat a Kreml aktívan védi. A Credit Suisse 2015-ös globális vagyonjelentése szerint 96%-a azoknak a milliárdosoknak, akik a 2005-ös orosz Forbes listán rajta voltak, még 2010-ben is megtalálhatóak voltak ott.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.